Hidegvérű gyilkosságok, törvénytelen machinációk is fémjelzik a rendszerváltás utáni Csalló közt. Ki ne hallott volna a hírhet 1999-es dunaszerdahelyi mészárlásról. De lezárult-e vajon a vizsgálat? Pontot tettek-e már a hatóságok a maffia perek végére? Rossz vér címmel Barak Dávid második kötete jelent meg a témában, amelyben a maffiózók bírósági vallomásai is helyet kapnak. Most pedig a szerzőt köszöntöm a stúdióban. Szia, Dávid!
Szép jó napot mindenkinek, szia!
Rossz vér az új kötet címe, de mégsem ezzel fogjuk kezdeni, ugyanis ez a folytatása az első kötetnek, amelynek a címe Elásott igazság, és bevallom, hogy én most olvastam el ezt az első részt is, meg a második részt is, tudtam róla, sokat hallottam róla, de nem akartam elolvasni, mert nem akartam a témával foglalkozni, na de most ez így megtörtént. És kezdem azzal, hogy rendkívül olvasmányos, tehát hogy olvastatja magát, visz a történet, vagy visznek a történetek, ha lehet ilyet mondani ebben a témában, de amikor letettem, az volt így a gondolatom, hogy miért? Miért nálunk, miért a Csalló közben, és tudom, hogy adsz bizonyos válaszokat a könyvben, de nem hagyom ki ezt a kérdést.
Hát az igazság, hogyha ezt így össze kéne foglalni röviden, hogy mi vezetett idáig, hogy ilyen szörnyűséges bűnök történtek a Csalló közben, akkor elsősorban a rendszerváltás utáni Szlovákia politikai berendezkedéséhez kéne visszatekinteni. Szinte mindenki tudja már, és utólag teljesen világos, hogy a Vlagyimir Mecsiar féle kormány, illetve állami vezetés és a titkosszolgálat az lehetővé tette ezeknek az ország egész területén a különböző bűnszervezetek elterjedését és megerősödését. Nem volt ez más, hogy Dunaszerdahelyen is. Ami egy olyan szinten volt eldugottabb része az országnak, hogy ugye más nyelvet beszélnek az ott lakók, mint az ország többi részén. Néha az a szó jut ezzel kapcsolatban eszemben, hogy rezervátum, hogy mint egy ilyen rezervátum lett volna ez az országon belül, mert ugye a politikai vezetést miért érdekelte volna, hogy főleg a mecsiari vezetést, hogy a magyarok mit művelnek a déli ország részben. Úgyhogy talán a Csalló közben ezért még inkább magára lett hagyva a lakosság, és még nagyobb szabadságot kaptak ezek a bűnszervezetek, amik példátlan terrort hoztak létre az utcán. Amikor a Dunaszerdahelyen a rendszerváltás után pár évben kialakult bűnszervezet két szárnya összeveszett egymással, és háború indult köztük, akkor ez végül a 99-es Dunaszerdahelyi tízes gyilkosságban csúcsosodott ki, és hát nem vagyok benne biztos, hogy ez a pontos válasz, de én igazából arra jutottam, hogy talán a 2000-es években történő szörnyűségek, amik bár nem voltak annyira a szem előtt, de hihetetlen mennyiségű bűncselekmény történt, csak nem voltak annyira szem előtt. Az meg már csak abból adódott, ugye, hogyha valaki elkövet egy olyan leszámolást, mint ugye a Sátor Lajos féle bűnszervezet, akik 99-ben a pápai klánk 10 tagjával végeztek. Tehát, hogyha valaki képes ilyen szörnyűségre, és tényleg a világon egyedülálló leszámolás volt ez, tehát hogyha leszámítjuk Dél-Amerikától, ez a drogháború már szinte polgárháborúvá válik, és nap mint nap érkeznek rettenetes hírek arról, hogy milyen folyamányai vannak a különböző hadakozásoknak. De hát, hogyha mondjuk ezt a dél-amerikai vonalat leszámítjuk, akkor így az európai, észak-amerikai szervezett bűnözés történetében nem volt olyan mértékű nyilvános leszámolás, mint a Dunaszerdahely. Tehát én azzal szoktam ezt magyarázni, azt, hogy ilyen dolgok történhettek, hogy egyrészt a 90-es években tehát egyedülálló szabadságot kaptak a magyar bűnszervezetek a déli ország részben, elsősorban a Csalló közben, és aztán utána, hogy ez a 2000-es évekig tarthatott, az pedig elsősorban annak köszönhető, hogy tehát, hogy aki 10 embert meggyilkoltat egyszerre, ott, ha egy emberről van szó, akkor az tehát igazából egy szempillantás elég hozzá, hogy megtörténjen. Másrészt pedig azért van még egy vonala ennek az egésznek, az pedig az, hogy nyilván az állami szervekben sem voltak jó ideig megfelelő emberek. Ugye Dunaszerdahelyen Jaroszláv Spisiak volt az, aki 98 végén járási rendőr kapitánynál neveztek ki, és tulajdonképpen ő volt az első regionális rendőri vezető a környéken, aki nem megegyezni próbált a bűnözőkkel, hanem szó szerint felvette a kesztyűt és harcolni kezdett ellenük. Ami a 2000-es években történt, az pedig elsősorban annak a folyamánya, hogy a sátorféle bűnszervezet meg tudta vásárolni azt a nagyszombati nyomozót, aki tulajdonképpen a 10-es gyilkosság nyomozását vezette, és aki tulajdonképpen az összes dunaszerdahelyi maffia által elkövetett bűncselekményt rendőrként vizsgálta. Ki is mondhatjuk a nevét, a Boris Drevenákról van szó, sátorféle maffia tagja volt igazából, jogerősen 18 évre ítélték 2019-ben, azóta szökésben van, nem tudjuk, hogy hol van, és hát kimondhatjuk azt, hogyha ő nem adja el magát, akkor tulajdonképpen 2001-ben lehet, hogy az összes bűnözőt el lehet fogni, és ma már lehet, hogy le is töltötték volna a büntetésüket, kint volnának a börtönből, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy mekkora szerepet játszik egy régió sorsában az, hogy a rendszeren belül milyen emberek dolgoznak, hogy van-e gerincük, vagy nincs, és hogy képesek-e fölvenni a harcot, vagy pedig a könnyebb utat választják.
Említetted ezt a rezervátum effektust, hogy a csalók közvégül is egy ilyen eldugott kis hely volt, és ezért is nem volt szem előtt, de hogy ez akár kialakulhatott volna, én nem tudom, Bodrog közben, vagy a Gömörben. Miért Pozsony közelsége volt az, ami a csalók közt ennyire lukratívá tette ilyen szempontból? A másik, amit belefűzök még ebbe a kérdésbe, hogy utalsz arra, hogy a haveli 1990-es amnestia hordákat uszított a térségre, hogy történhetett meg az, hogy bárki kikerült a börtönökből válogatás nélkül.
Hát nem tévedtél nagyot, mert Bodrog közben is voltak azért a magyar bűnszervezetnek komoly képviselőit, Tóték és Muszkájékról van szó, akik a keleti országrészben uralták a vidéket. Ők viszont nem építettek ki ilyen masszív struktúrákat, igazából nagyon gyorsan az országos és regionális maffia háború áldozataivá váltak. Tehát amikor a kassai, középszlovákiai kassai alvilág terjeszkedni kezdett, akkor velük nagyon gyorsan végeztek. Nem volt olyan nagy szervezetük, hogy túlélte volna ezt, vagy hogy fel tudták volna venni a kesztyűt a kassaiakkal, vagy más keleti csoportokkal. Illetve természetesen ez a regionális tagoltság, ahogy te is mondod, az nagyon sokat számít ebben az esetben, mert Dunaszerdahely egyrészt nagyon jó helyen van, három főváros háromszögébe, bár elég furcsán néz neki ez a háromszög, úgyhogy lehet, hogy inkább ne használjuk a szót, de Bécs, Pozsony, Budapest is nagyon közel van. Nem utolsó sorban pedig a vidék adottságai, az a sík és lapos vidék, ami a mi tájunkat jellemzi. Persze van valami romantikája, de szerintem a csallóközi ember az olyan, hogyha lát valami dombot, akkor csodaként éli meg, és romantikus látvány számára, mert nálunk tényleg csak ez a sík vidék van, de a sík vidéknek egy olyan adottsága van, hogy ugye bármi megterem rajta. Tehát a gabona és növénytermesztésnek annak már a világháború után, hát sőt mindenkor hatalmas hagyománya volt ebben a térségben. Az emberek már a szocializmus idején piacoztak és eladták a háztáji terményeiket, és ennek köszönhetően a rendszerváltás után akkor még közölték ezeket a statisztikákat, mert ugye egy takarékpénztár volt, a állami takarékpénztár volt az egész országban, és minden évben kiadták a jelentést arról, hogy melyik járásban van a legtöbb készpénzbetét a bankszámlákon, és pont pontosan ennek köszönhetően, hogy nagyon sokat kereskedtek a csallóköziek a mezőgazdasági terményekkel. Tulajdonképpen Nuaszerdahely volt a leggazdagabb régió ilyen szempontból az egész országban. Sehol nem volt annyi pénz a lakosok bankszámláin Szlovákia másik részén. És hát ugye innen jött az, hogy az ilyen bűnözőknek volt kit lehúzniuk, és hát ugye ahol a legtöbb pénz van, akkor valószínűleg ott a legegyszerűbb elvenni azt az emberektől, és hogyha valaki vállalkozásba kezdett, akkor vagy egyenesen a bűnszervezetek segítségével kellett elkezdeni a vállalkozást, ha pedig próbálta megkerülni őket, akkor kivétel nélkül lehúzták ezeket a vállalkozókat, kereskedőket, és rendszeres védelmi pénzek kifizetését követelték tőlük. Tehát igazából a Szerdahely és a Csallóköz esetében minden tényező közrejátszott. A nyelvi különbségek, a regionális különbségek, a földrajzi, mezőgazdasági adottságok, a nemzetiség és a nyelv, és ez egy olyan masszává gyűlt össze, hogy ebben a közegben, még ugye annak köszönhetően is, hogyha a rendőrség elfordította az első években a fejét, akkor rendkívül hatékonyan tudtak érvényesülni a bűnözők.
Nem beszélve a birkozó klubokról.
Látod, ezt meg ki is felejtettem a felsorolásból, mert tulajdonképpen ez az eredeti bűnszervezet az a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub tagjaiból tevődött össze, és visszatérek itt a kérdésed második részéhez, ugye, hogy megtörténtek a 90-es évek legelején rögtön ezek a haveli amnestiák. Ugye Václav Havelre azért a társadalom nagy része egy jótevőként, egy olyan személyként tekint, akit börtönbe zártak a kommunizmus idején, és aki a demokráciáért harcolt, akinek volt bátorsága ahhoz, hogy rendszerváltás idején kiálljon a tömeg elé, és képviselje a társadalom azon részét, ami változást szeretett volna. Viszont sajnos kevés szó esik arról, és így teljes a kép, hogy ezek az amnestiák, ezek bizony nagy problémát okoztak az egész országban. Ugye a rendőrök, akik annak idején rendőrként dolgoztak, ugye Jaroszláv Spisiak is arról számolt be, és ezt az első könyvemben írok is erről, hogy ő például a rendszerváltás idején épp Brünnben volt rendőrszak középiskolában. Előtte már Dunaszerdahelyen is dolgozott, mint rendőr, de aztán kiment egy időre Csehországba, és amikor visszatért, akkor egy teljesen más utcaképpel találkozott Dunaszerdahelyen. Tulajdonképpen ezek a kiszabadult bűnözők megtöltötték a kocsmákat, az utcákat, a tereket, hangosan hirdették, hogy már demokrácia van, már jogaik vannak, már semmiben nézték a rendőrt, a rendőrségnek semmi tekintélye nem volt ahhoz képest, hogy mint a rendszerváltás előtti időszakban, és aztán a Dunaszerdahelyi birkózó, vagy egykori birkózók köré szerveződtek, ezek a haveli amnestiával szabadult, tulajdonképpen visszaeső köztörvényes bűnözők, akiket a kommunizmus utolsó éveiben hát nagyon megedzettek amúgy is a szlovák börtönök, és igazából kapóra jött a birkózóknak az, hogy a különböző védelmi pénzeket nem a saját ismerőseiktől kellett beszedniük, akiket ismertek gyerekkorukból, vagy tudom én, osztálytársak voltak velük, mert a Dunaszerdahely azért egy kis város, Csallók, ez egy viszonylag kis vidék, és lehet azt mondani, hogy mindenki ismer mindenkit, és nagyon kapóra jött ezeknek a bűnözőknek a kiszabadulása, akik nem is feltétlenül dunaszerdahelyek voltak, hanem a tágabb régióból származtak, és ők rendkívül hatékonyak voltak arra, és kapóra jöttek, hogy beszedhették velük a különböző védőpénzeket, amiből aztán gazdálkodott az egész bűnszervezet igazából, úgyhogy így alakult ki ez az egész.
Ha már említetted Spisiakot, az első kötet markánsan az ő által megélt dolgokat láttatja velünk. Néha azt is érezhetjük, mintha az ő önvallomása lenne ez a könyv. És nem véletlenül, mint ahogy említetted, itt kezdte járőrként a rendőri pályafutását, és pont ebben az időszakban, amikor beindultak ezek a csoportok. Ami viszont számomra érdekes volt az ő által elmondottakból, hogy azt mondja, hogy 1992-ben hallotta először azt, amikor valaki először nevezte maffiának ezt a csoportot, hogy nem csak valami csoport, vagy siposék, vagy bármi, hanem hogy maffia. És hogy nem túlzás ez, vagy nem volt ez túlzás. És ma is akár nem túlzás ezt maffiának nevezni, vagy mit jelent egyáltalán az, hogy maffia, mitől különbözik ez a kifejezés attól, hogy egy bűnszervezet, vagy szervezet bűnözés.
Uh-huh. Ez nem túlzás, sőt, ha jól emlékszek az első könyvemre, akkor ez egy ilyen, idézőjelben egy aranyos sztori köré szerveződik. Igen. Az, amikor ő először azt hallotta, hogy valaki ezt maffiának nevezi. Ugye az volt a sztori, hogy volt egy erős ember, akit most nem neveznék nevén, és az egykori Atlantik bárba éppen mentek a városi rendőrök. Egyszer csak egy városi rendőr a járási rendőrfőkapitányságra futott azzal, hogy az Atlantikba elvették a pisztolyát. Igen. És ott remegett ugye az őrsön, hogy akkor mit csináljon. És aztán Spisi a kezébe vette az irányítást, és elment ebbe a bárba, és visszavette a pisztolyt. És akkor ugye ekkor hallott ettől a városi rendőrtől először azt, hogy ez itt maffia, ami tulajdonképpen a legpontosabb terminológiája annak, hogy mi történt itt. Ugye maffiának nevezzük azt, amikor több különböző egyén csoportba szerveződik annak érdekében, hogy az általuk elkövetett bűncselekmények felderítését megnehezítsék. Továbbá a maffiát, egyébként a törvények kétféle bűnszervezetet tartanak számon. Az egyik a szervezett csoport, a másik pedig a bűnszervezet. Most a kettő között az a különbség, hogy a szervezett csoportban elkövetett bűncselekményeknél nincsen hierarchia a különböző tagok között. Általában a kábítószerrel foglalkozó ilyen csoportok szoktak ilyenek lenni, ahol mindenkinek megvan a saját feladata, valaki beszerzi az anyagot, valaki szállítja az anyagot, valaki pedig eladja. És mind a három fél egyenlő arányban részesedik a profitból. Na most a bűnszervezetben viszont az a különbség, hogy ott konkrét struktúrája van ennek a csoportnak, és hierarchiába rendeződnek a különböző tagok. Dunaszerdahelyen pontosan ez történt. Volt egy vezető, volt egy szürke eminenciás, aki a gazdasági dolgokat ismerte, és akkor a vezető alatt pedig különböző kapitányok voltak, ezt általában így szokták nevezni, és a különböző kapitányoknak pedig katonáik voltak, és a különböző katonáknak pedig további katonái vagy csicskái voltak. Tehát ez úgy rendeződött össze konkrétan, mint mondjuk a szesztilalom idején az 1920-as években Észak-Amerikában történt, vagy azelőtt mondjuk Szicíliában, vagy a japán jakuza esetében, vagy a kínai, azt hiszem, triád esetében. Tehát pontosan ezt a sémát másolták a rendszerváltás után kialakult bűnszervezetek struktúrái, csak hát volt egy kis ilyen fáziskésésünk, egy ilyen 50-100 év, amikor ugye ezt a szocializmus és az állami diktatúra nem tette lehetővé, mert hát mondhatjuk így, hogy maga az állam volt a maffia igazából, úgyhogy amire egyébként demokráciában is azért most az utóbbi időben látjuk, hogy azért van példa, sajnos, tehát ez egy egészen pontos terminológiája annak, hogy ezt maffiának nevezzük. Természetesen aztán, hogyha hivatalosak akarunk lenni, akkor, és mondjuk jogi kifejezést akarunk használni, akkor bűnszervezetnek mondjuk ezt, de a köznyelv ezt igazából maffiának szólítja.
Ha már maffia, akkor engedj meg egy idézetet az első könyvedből. A háborúra szükség van időről időre. Segít lecsapolni a rossz vért. 1997-ben a dunaszerdahelyi helyzet már olyannyira feszülté vált, akár csak a Keresztapában, ahonnan ez az idézet származik. A legendás mű kötelező olvasmánnyá vált a gengszterek körében, legalábbis azok között, akik tudtak rendesen olvasni. A többieknek ott volt a film, amiből idézgettek, gesztusokat lestek el, csak itt élére vasalt öltöny helyett zizegős sustyákit hordtak. Az olasz Johnsonok helyett pedig Zambó Jimmy szólt. Egy nagyon érzékletes korrajzot hallunk ebből az időszakból. Ezzel az idézettel el is jutottunk a következő kötetig, aminek a címe a Rossz vér. Sokat mondó maga a címlap is a bágerrel és a letakart holttesttel itt az elején. Az alcíme is ez, hogy Maffia sírok titkai. De kezdem azzal, hogy nagyon meggyőző mindjárt az első sztori, ami indítja a kötetet, mégpedig az, ahogy te személyesen találkoztál Horváth Lehellel 2016-ban, 2016 augusztusában, és azt is mondod, hogy addig családi történetekből és városi legendákból ismerted a Maffia sztorikat. Ezután kezdtél el foglalkozni? Innen jött az érdeklődés, hogy volt egy személyes találkozásod?
Hát ezt így nehéz utólag megmondani. Gondolkoztam azon, hogyha ez a véletlen találkozás nem történik meg, akkor itt lennék-e ma, vagy foglalkozom-e ilyen terjedelemben ezzel a dologgal. Biztos, hogy egy meghatározó élmény volt. Röviden annyit kell tudni erről, hogy akkor újságíróként, inkább fotósként egyébként dolgoztam a Paraméter.sk-nál. Sok magyarországi kollégát ismertem, és amikor előzetes letartóztatásban helyezték a Sátorféle csoport egykori tagjait.
Ugye akkor 2016-ban volt egy ilyen nagyobb begyűjtés.
Igen, ez 2016-ban történt, akkorra kezdtek el ezek az emberek már annyira rettegni egymástól, hogy az egyikük, az említett Horváth Lehel, aztán a rendőrséghez fordult inkább, és akkoriban sok magyar újságíró látogatott el ide, és többek hívtak, hogy kalauzoljam el őket a városban. Mindenki ugyanazt akarja megnézni körülbelül.
Fontánát. Tehát ugye
Fontánát, esetleg a Dunaszerdei temetőt, ahol ilyen hatalmas síremlékei vannak a 99-es Fontána ügy áldozatainak, amikre én amúgy személyesen sose voltam, mai napig mindig csak beküldtem oda a többieket valamiért. A temetőben már nem akartam boncolgatni a dolgokat, ott már nyugodjon mindenki a maga sorsa szerint. Természetesen utána van ez a Csótfai birtok, ahol az együttműködő gyanúsított Horváth Lehel birtoka volt, ami egyébként egészen látványos. Tehát én légvonalban 1-2 kilométerre lakok onnan egyébként, rendszeresen szoktam arra biciklizni például. Hát akkor még ilyen kiselejtezett vadászgépek, vagy ilyen rakétaindító állomások, meg ilyen látványosságok is voltak ott, meg mindenki meg akarta nézni, hogy hol van ez, meg mi ez, úgyhogy így a távolból megmutattam a egyik kollégának, legalább Tibor volt ott akkor épp velem, aki a Magyar Narancsba készített egy riportot, és ugye látott minket a biztonsági kamerák fölvételein, és teljesen véletlenszerű volt, hogy oda mentünk ebédelni, ahova ő is betért aztán, nem sokkal később, és amikor meglátott minket, akkor rögtön odajött az asztalunkhoz, és először azt hitte, hogy valamilyen bérgyilkosok vagyunk, akik így föltérképeztük a terepet a birtoka mellett. Ott ugye ki is alakult egy ilyen konfliktus közöttünk, de aztán, amikor tisztázódott a helyzet, akkor pedig önszántából leült és interjút adott nekünk. Hát igazából ez volt az első eset, amikor én nyilvánosan megszólalt. Tulajdonképpen egy elég meghatározó élmény volt ez számomra. Maga a cikk is egyébként rendkívül olvasott volt, tehát nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon is elterjedt. Több mint 100 000 olvasták akkoriban ezt az interjút. És aztán talán ez adta a kezdőlökést ahhoz, hogy 2 évvel később, amikor a bírósági eljárás elindult, hogy akkor végigkövessem ezt az egész eljárást, és aztán ott pedig fokozatosan egy olyan krimi állt össze, ami elkezdett érdekelni, és tulajdonképpen az olvasók is töretlen érdeklődést mutattak a részletek iránt, úgyhogy aztán ezeknek köszönhetően pedig jutottunk oda, hogy végigkövettem az eljárásokat, és most már a második könyvem jelent meg a témában.
Én azt a cikket nem olvastam, bevallom, nem láttam akkoriban. Az egy emberarcú maffiát mutat?
Hát van emberarcú maffia, de ez nem az volt. Tehát nem igazán. A címe, ha jól emlékszem, azon, hogy megszólalt Horváth Lehel, a tanú, aki végzett Sátor Lajossal. Azt hiszem, ez volt a címe, tehát tulajdonképpen egy beismerő vallomás volt benne, és azt hiszem, ezt nem nevezném így semmiképpen emberarcúnak, és ez a szó, ez a jelző egyébként nem igazán volt jellemző a elmúlt 20-30 évben ezekre a dunaszerdahelyi körökre.
Hogy viszonyultak egyébként ezek a gengszterek az újságírókhoz, vagy a médiához?
Hát az az igazság, hogy nincs túl sok választási lehetőségük, tehát ezeken a helyszíneken ki vannak szolgáltatva a körülményeknek, és amikor valaki ellen 2, 3, 5, 10 gyilkosság miatt emelnek vádat a specializált büntetőbíróságon, ahol a legjobb bírákból álló háromtagú bírósági szenátussal kell szembenézniük, a vádat képviselő rendkívül felkészült ügyésszel, akkor szerintem a legkisebb problémájuk az, hogy kikülnek a hallgatóság soraiban, ez ellen pedig ráadásul nem tehetnek semmit, mert a bírósági eljárások nyilvánosak, tehát amúgy nem csak újságírók vehetnek részt rajta, hanem bárki, civil, akárki besétálhat és végignézhet egy ilyen nyilvános tárgyalást. Voltak egyébként érdekes történetek, természetesen sokan tiltakoznak az ellen, és nevén is nevezték a paramétert, aminek ugye főszerkesztője vagyok, akkor még csak tudósítottam ezekről a tárgyalásokról, és többen mondták azt, hogy amíg itt van a paraméter, hogy addig ők nem akarnak beszélni, meg hogy mennyire probléma az, hogy a paraméteren megjelennek ezek a hírek rendszeresen. Volt egyébként olyan, hogy tehát az alsó határi polgármester Dora Ferenc fia pont a paraméterről tudta meg azt, amikor először említették őket azzal kapcsolatban, hogy egy későbbi áldozatot idézőjelben ők adtak le az apjával Sátor Lajosnak. Szinte a későbbi sírjáig szállították ezt az embert, ezt a Strómant, és aztán később az alsó határi maffiaperen pedig, amikor a lehallgatási dokumentumokat ismertették, akkor érdekes volt találkozni azzal, hogy illetve felolvasták a polgármester fiának az üzeneteit. Benne volt az, hogy olvasta a paraméteren a dolgot, és hogy mit akar ez jelenteni, és akkor kezdett kérdezősködni, információkat szerezni, de akkor a rendőrök egyébként már figyelték őt, le volt hallgatva, és akkor itt tudtak további bizonyítékokat gyűjteni ellene, aminek köszönhetően előzetes letartóztatásba lehetett tartani őt, mert fönnállt a tanúbefolyásolás veszélye, és ez pont annak volt köszönhető, hogy amikor a paraméteren olvasta a cikket, akkor elkezdett kapcsolatba lépni a különböző szereplőkkel, és több mindent megtudni, tehát körülbelül így néz ki a helyzet.
Te az összes tárgyaláson ott ültél?
Majdnem az összesen. Volt egy defektem egyszer, tehát ugye Beszterce bányán volt, most pontosan nem emlékszek mennyi, de legalább 30 vagy talán 40 tárgyalási nap, amikor tanúk jelentek meg, akkor azt hiszem mindig ott voltam, és talán egy ilyen defektes történet volt, amikor Beszterce bányára menet kereket kellett cserélnem. Ja, és volt egy amikor egy őszt elütöttem, véletlenül nem tettem róla, kis sebességgel, az volt a második, úgyhogy a nagy számok törvénye szerint azért becsúsztak ezek a galibák, de nagyjából az összes tárgyaláson voltam, tehát ami ez ilyen 100-150 köré tehető. Azt hiszem, hogy ilyen 2-3 alkalom volt, amikor tanúk is voltak, és nem vettem részt, és aztán voltak, amikor már csak ilyen iratismertetések hangoznak el, akkor talán előfordult, hogy nem mentem el, de nagyjából az összesen részt vettem.
A defektnél nem fordult meg a fejedben, hogy ez egy szándékos
dolog. Nem. A defektnél. De hogyha már így kérdezed, akkor mielőtt kijött a könyv a nyomdából most decemberben, egyik este mentem haza, és egy döglött macskát találtam a kapu előtt, kint az utcán, és néztem is, így leparkoltam az autó, hogy ott feküdt a sarokban, mondom, hát ez itt elaludt, és azt így lehúztam az ablakot, így csettingettem, fütyülgettem, nem mozdult meg, hát mondom, szegény, akkor ez örökre elaludt. Akkor így megfordult a fejembe, hogy milyen helyzet, de azt gondoltam, hogy ez így, tehát fenyegetésnek elég béna volna, én azért fölakasztottam volna a kapura inkább, hogyha ez fenyegetés jelent, úgyhogy inkább ennél volt az, amikor megfordult a fejembe, de ezt is elvetettem.
Milyen volt egyébként ezeken a tárgyalásokon ülni? Tehát voltak olyan megnyilvánulások, vagy olyan dolgok, amik úgy megleptek, vagy nem tudom, kiverték a biztosítékot?
Hát, tehát a mennyiség miatt azért valamiért van bennem valami ilyesmi, hogy immunissá válok azért a különböző szörnyűségekre, de azért van egy része ennek, amit sose lehet megszokni, és szerintem senki nem tud megszokni, az, amikor a különböző áldozatok hozzátartozói tesznek vallomást. Hát ez nagyon gyakran sírásig történik. Nem lehet elfelejteni azt, hogy mondjuk jelen vannak különböző hozzátartozók, és a tárgyalóteremben kér bocsánatot a hozzátartozójuk gyilkosra azért, hogy elkövette azt, amit csinált, és...
Ilyen is volt?
Ilyen is volt egyébként, mert hát ugye ezeknek az együttműködő gyanúsítottaknak, vagy hát a vádlottaknak aztán természetesen különböző feltételei vannak annak, hogy enyhítést kapjanak, amik között ott van az, hogy megbánják bűneiket, és akkor, hogyha megbánást tanúsítanak. Aztán ugye persze mindig el lehet dönteni, hogy ez őszinte vagy nem, de nem is ez a lényeg, mert amikor ilyen elhangzik, akkor többször előfordult olyan, hogy valaki visszaszólt, hogy ezt nem lehet megbocsátani. Tehát elhangzik bocsánatkérés, és akkor van rá egy ilyen válasz, az egy ilyen nagyon erős momentum. Illetve azért volt olyan, hogy valaki nem tudott válaszolni. Tehát olyan rossz állapotban volt, és annyira elvitték az érzelmei, és úgy sírt, hogy egyszerűen nem tudott válaszolni a bíróság kérdéseire. Ez egy hölgy volt. Volt egy ilyen emberrablásos eset. Most ezt nem kívánom részletezni, nem menjünk bele, de egy dunaszerdei gengszter pozsonyi testőrét lelőtték, sátorék, és ez a férfi, ez még fölhívta haldokolva a barátnőjét, hogy elbúcsúzzon tőle. És amikor ezt a egykori barátnő beidézték, akkor szinte egy szót se tudott szólni, elengedték őt, és amikor kiment a folyosóra, akkor pedig tehát tulajdonképpen idegösszeroppanást kapott szegény, és egy sírásban tört ki. Hát talán ez volt az utóbbi 4 év alatt az ilyen legsúlyosabb pillanat, amikor még a tárgyalóteremben utána is megfogyott a levegő, és megszólalni se tudott senki talán egy fél percig.
Mit gondolsz az ítéletekről?
Hát ugye az ítélet az igazságos, elméletileg. Tehát ez nagyon szubjektív, hogy hogyan nézzük. Sokszor egyébként tulajdonképpen a jogszabályok kötik meg a bíróság kezét. Szlovákiában olyan törvények vannak, hogyha valaki beismerő vallomást tesz, megbánást tanúsít, és a pszichiáter, illetve a pszichológus szerint van esély arra, még ha nagyon-nagyon kevés is, de ha van esély arra, hogy visszailleszkedjen a büntetés letöltése után a társadalomba, akkor nem lehet életfogytig tartó büntetésre ítélni őt. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy 25 évnél senki nem kaphat többet, aki beismeri, és azt mondja róla a pszichiáter, hogy van esély arra, hogy visszailleszkedjen. Úgyhogy innentől ez inkább a jogászokra, vagy hogyha ezen változtatni kéne, akkor mondjuk széles társadalmi vita kéne hozzá. Viszont azt is nagyon tudni kell, hogy például a dunaszerdahelyi ügyekben, hát ott tucatnyi további, nagyon súlyos bűnözőt sikerült csak annak köszönhetően rács mögé dugni, hogy a dunaszerdahelyi egykori sátorféle kivégző osztag volt tagjai terhelő vallomást tettek rájuk. Tehát itt mindig számba kell venni ezt a kompromisszum lehetőségét, mert ugye lehet életfogytiglant adni nagyon sokszoros, 20-szoros, 30-szoros, 42-szeres gyilkosoknak, de hogyha életfogytiglant kapnak, akkor nem áll érdekükbe az, hogy további embereket köpjenek be, úgymond. És hát itt ugye nem csak az alsóhatári polgármester, a fia, illetve ott egy bűnsegédet sikerült ez alapján, hanem így sikerült 25 évre ítélni a Lubomír Kudlicskát, aki a Takácsféle pozsonyi bűnszervezetet vezette, és a, tulajdonképpen az utolsó 90-es évekbeli maffia főnök volt, és egy-két évvel ezelőtt őt is dunaszerdei vallomások alapján ítélték el. Tehát ugye itt mindig két oldala van a dolognak, és mérlegelni kell azt, hogy tudnak-e valamit nyújtani, vagy pedig a nagyon szigorú büntetés ad-e, vagy elvesz a társadalom érdekeiből.
De jól emlékszem, hogy volt életfogytartó ítélet is egy
volt.
Esetben.
Éppen a már említett Horváth Lehel esetében volt egy életfogytartó ítélet, azt a legfelsőbb bíróság újra tárgyalásra visszadobta, úgyhogy januárban fog egyébként kiderülni, már kitűzték az időpontot az új tárgyalásra, tehát januárban fog kiderülni konkrétan az, hogy milyen kifogásai voltak ez ellen a legfelsőbb bíróságnak. Tehát volt életfogytartó büntetés, de az pedig nem emelkedett még jogerőre, és újra tárgyalás lesz a sorsa.
Van még rengeteg kérdés, az idő viszont fogyóban, de még néhányat föl tudok tenni, mert az is érdekel, hogy mindezek után, amiket itt tapasztaltál, akár a tárgyalásokon, akár az adatgyűjtés során, hogy mi minden történt, és hogy fonódott össze akár a rendőrség a maffiával, a civil szférával, hogy hiszel-e az igazságszolgáltatásban?
Igen, az van a baj, hogyha nem hinne az ember. Most az utóbbi évek azért megmutatták, hogy a szabad kezet kapnak a rendőrök, akkor mi mindenre képesek, és én úgy gondolom, hogy mindig mindennek két oldala van. Tehát ugye nem szól másról ez az egész, csak a jó és a rossz harcáról, a szembenállásról, a stb. És mindig lesznek rossz emberek, és mind lesznek jó emberek is. Tehát igazából a társadalom képeződik le ezeken a viszonyokon. Tehát hinni kell, mert hogyha ember nem hisz ebben, hogy jó is van, akkor nem is lesz jó.
Utolsó kérdésem, hogy lesz-e trilógia? Tehát, hogy lesz-e harmadik kötet, vagy akár több? Hogy látod?
Hát meglátjuk. Az az igazság, hogy másodikat sem terveztem. Az is összejött. Második közben azért eszembe jutott az, hogy ennek még lehetne folytatása, és mivel az utóbbi években nagy előrelépések voltak a nyomozások során, és tényleg számítani lehet arra, hogy a 99-es 10-es gyilkosság vizsgálata is lezárul, még talán a bűnösöket is sikerül elítélni. Úgyhogy ha ez megtörténik, akkor szerintem lesz még ennek egy harmadik része is.
Rossz vér címmel Barak Dávid második kötete jelent meg a Csallóközi maffia témában, amelyben a maffia sírok titkaira derül fény, és amelyben a mafiózók bírósági vallomásai is helyet kapnak. Egy véres korszak lenyomata a kötet, de mindenképpen fontos tudnunk arról, hogy mi történt a házunk táján. Dávid, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.